Péter Árma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Ezért a legszívesebben gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. E Biblia idézettel köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a szerkesztő Fodor Endre, az Inter Arma Caritas 406. adásában. Elsősorban a Szent Jakab Társasággal közös szervezésben megrendezett zarándokútról beszélünk.
Ha az életében bármelyik társ mellett megyünk is, ha csak egy milliméterrel nyújtja meg a lépését, akkor már adtam bármelyiknek. Ha neki adtam, akkor meg magamnak is.
Lesznek majd honvédségi hírek is.
Bárhol is helyezték el a világban örök nyugalomra elesett honvédeinket, a mi feladatunk, a mi kötelességünk, a méltó, a kegyeletteljes és tiszteletteljes megemlékezés, a múlt tisztelete, a hősök emlékének megőrzése.
A Szent Jakab zarándokútnak, mint minden zarándokútnak, a lényege, hogy a célpontja egyetlen hely, mégpedig egy szent hely, amely szorosan kapcsolódik a névadó apostol személyéhez, kultuszához. A Camino de Santiago zarándokút végső állomása Santiago de Compostela, magyarországi célpontja, kegyhelye pedig Lébény. Magyarországon belül két hivatalos kiindulópontot és útvonalat választhat a zarándokló. Budapestről vagy Tihanyból indulva Dunántúl csodálatos és változatos tájain haladva juthat el a hazánkban egyedülálló Szent Jakab kegyhelyre, Lébénybe, majd folytathatja az útját Szlovákia és Ausztria felé, akár egész Santiago de Compostelláig. Olvasható a zarándokút elektronikus oldalán. A magyarországi Szent Jakab zarándokút alapútja Budapestről a 0 km kőtől indul, és mintegy 200 km után ér el a több mint 800 éves, gyönyörű, románkori lébényi Szent Jakab templomhoz, amely régi korok zarándokútjainak is fontos állomása, megállóhelye volt. A riporter ezúttal Kálinger Roland Rozsi atya, tábori lelkész.
Sós Elemér százados úrral beszélgetünk itt a lébényi templom árnyékában, a Szent Háromság szobor mellett. Századossal vagy zarándokkal beszélgetek?
Inkább zarándokkal.
Az első kérdésem egy hosszú, gyalogos zarándoklat után nem lehet más, mint az, hogy hogy vagy.
Én jól érzem magam, így fizikailag számomra nem volt annyira megterhelő, mert fölkészültem, voltam egy kicsit, vagy a többiektől egy kicsit fölkészültebb fizikailag, hisz katonák vagyunk. Azért voltak benne buktatók, nehézségek, vagy mondjuk a többi emberhez való viszony, vagy hogy tudunk rajtuk segíteni, vagy sem, akik a túrán mennek, mert voltak fáradtabbak, és voltak nagyon edzett kollégák is köztük, akik évente két maratont futtak, mégis a harmadik nap után már sántikálással folytatták tovább. Hát egyfajta megpihenés lesz, meg egyfajta megérkezés volt, mert ez egy csodálatos épület, maga a templom, maga a városka gyönyörű, és egy jó befutó volt a végén ez az utolsó szakasz.
Az ember test és lélek egysége, ugyanúgy a zarándoklat is, biztos, hogy nem csak a testet teszi próbára, hanem a léleknek is szól. Szent Jakab zarándokút Szent Jakab templomnál ér véget itt Lébénybe. Mit adott lelkileg neked ez a zarándokút?
Majd ezután fogom feldolgozni igazán, mert közben nagyon érdekes módon mindig a napi dolgokat kellett. Egyrészt, hogy honnan, hova megyünk, hogy fogunk menni, magát, a túrát, hogy eltéved-e az ember, vagy hogyha eltéved, akkor az a tévedés is meg van-e írva, hogy onnan visszataláljon. Aztán voltak még kék túrázók közben, akik szerették volna azt is valahogy beleolvasztani ebbe a rendszerbe, így aztán volt olyan túranapunk, amikor a tervezett 28 km helyett 35-öt mettünk, mert a magasságban pedig néhány száz méterrel a szintek fölé emelkedtünk, mert a Kőris hegyet is meg kellett mászni azért, hogy ott egy pecsétet nyomjon az ember. A lelki része mindenképp későbbre fog jutni. Voltak társak, zarándokok, akik azt kell, hogy mondjuk, hogy zarándokok, mert így köszöntünk egymásnak, hogy ahogy zarándoksz. De voltak, akik már azokon a napokon, főleg majd akik majd a végén fognak megérkezni, nekik minden nap küzdelem volt ez az út, de nekik lehet, hogy ezzel itt ér véget ez a lelki túra is. Nekem fizikai nem volt megterhelő, de másoknak segíteni meg jó volt. Lehet, hogy majd bennük is később érik be, és egy életváltásuk lesz netán ezután, a szakasz után, és egy másfajta életmódot kezdenek netán el, és én is szeretnék egy másik fajtát majd elkezdeni.
Egészen biztos, hogy egy zarándoklat nem csak az ember izomzatát és a talpának a vízhólyag állományát alakítja át, hanem a lelkét is átalakítja. És ahogy a vízhólyagok meggyógyulnak, úgy biztos, hogy a lélek is gyógyulást talál egy-egy ilyen zarándoklaton. Többször beszélgettünk előtte telefonon és személyesen is, és azt éreztem rajtad, hogy nagyon készülsz erre a zarándoklatra, és nagyon várod. Mit vártál ettől a zarándoklattól?
Ami nagyon érdekes, hogy a társainkhoz képest, a zarándok társainkhoz képest, akik már nappal a tegnap esti záró rendezvényen, mert ma ezzel a beérkezéssel van végül is ennek a szakasznak vége, de valahogy mindenki idézőjelben olyan fáradt volt minden téren az 5-7 napos gyaloglás után, hogy nem tudták ott sem megfogalmazni, mint ahogy én sem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mit érzek, vagy mit vártam, vagy hogy bekövetkezett az, amit vártam a túrától, vagy ettől a zarándoklattól. Némelyikükben látszott, hogy már ott megfogalmazódik, hogy már közben kaptak inputokat, amitől már közben változtatták a stílusukat, pláne nem csak a fájdalomról, hanem a szandáról cipőre váltás, vagy a cipőről szandára váltás. Nekem is voltak azért a lábamat megterhelő dolgok. Én mindig rögzítem ezeket a dolgokat a fejembe, vagy a lelkembe, vagy a kettő úgysem elválasztható egymástól, és utólag fogom feldolgozni az, amit majd kapok, az utólag fog megcsendülni, nem egy pillanat műve, az én érzésem szerint.
Direkt ezt a kérdést tettem fel először, hogy mit vársz, vagy mit akartál kapni ettől a zarándoklattól, holott az első kérdés az kellett volna, hogy legyen, hogy mit adtál ennek a zarándoklatnak, mert hogyha az ember rászáll időt, energiát, pénzt, szabadságot, akkor először ad, és utána kap valamit. Mi mindent adtál ennek a zarándoklatnak?
Bármit, amivel előrébb lép, ha egy métert, ha egy centit. Ha az életében bármelyik társ mellett megyünk is, ha csak egy milliméterrel nyújtja meg a lépését, akkor már adtam bármelyiknek. Ha neki adtam, akkor meg magamnak is, szerintem.
A bemutatkozásnál elárultam, hogy katonaként dolgozol, százados vagy, 86-os szolnok helikopterbázison, helikopterpilóta fülkéjében teljesíted a szolgálatodat, és ismerős mindannyiunknak az a mondás, hogy ki gépen száll fölé, annak térképe táj. Fölülről biztos, hogy nagyon jól ismered az országot, a tekergő utakat, folyókat, patakokat. Milyen zarándokként a földön, a kövön, a homokon járva megismerni ezt az országot?
Teljesen más világ. Nem tudom, hogy ki volt, most éppen ugrik be, hogy ki volt a szerzője ennek a versnek annak idején, és egy teljes életközeli, hogy egyrészt navigálni kell, mert nézni kell a jeleket. keresni is, mert minden évszakban változik, ráadásul a növényzet az benövi, úgyhogy idézőjelben folyamatos koncentrálást igényel, éppen ennek köszönhető az, hogy egy-egy beszélgetésbe belemélyedve a zarándoktársal, és nem figyelve a jeleket, mert mindketten a saját maguk oldaláról akarják ugyanazt a témát kibeszélni, vagy átbeszélni, mert nagyon sokan szeretnék a lelki dolgaikat, fizikai dolgaikat is kibeszélni. Nem figyel az ember, és így nem egyszer eltéved, ha kicsit rövidebb vagy hosszabb odakra, de ez megtörténik. Lehet, hogy egy tévedés tárgya egy olyan kis kitérő lesz, ahol gyönyörű gyümölcsöst, vagy egy gyönyörű szőlőt lát meg, amin érett szőlők finom termése is ott van, vagy egy almás kertet, egy elhagyott öreg almás kertet találunk meg, hisz az út megy gyönyörű szép kaszálókon, réteken. Isten áldásával vagy anélkül, mert a hihetetlenül beígért nagyon meleg nyár vége helyett a 7 napból az 5 középső napon minden nap kellett esővédőfelszerelést hozni, úgyhogy még ez is hozzátartozott, hogy látjuk a tájat vagy sem, és láttuk üde friss zölden, kiégetten, naptól kiégetten, tihany gyönyörű dombjai, száraz porzó részeit, itt viszont szinte esőcseppektől meg párától csajos fűben halad tovább néha egyenes, nyílegyenes úton ugyan, de vagy 10 kilométert. Egy teljesen más közelségből látjuk ugyanazt a tájat, amit levegőből. Nekem a pannonhalmi apátságot gyermekkoromban láttam utoljára. Ebből a test közelből, vagy repülőgépről látni teljesen más millió a zöld lombok közül kitűnve, mint az, hogy mint navigációs pont a levegőből, szinte 100 kilométerekről látszik, vagy hát nem mondanám, hogy 100, de néhány 10 kilométerről mindenképp, viszont a talajról csak a lombok takarásából venni észre. És hiába irányjelző, ha van egy folyó vagy egy patak közben, akkor bizonyára más utat kell, hogy válasszunk, ezért tartani a jelzett utat.
Szokták mondani, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek, és néha egy eltévedés ad igazi szépséget és örömet, de tudjuk azt, hogyha Isten útjait követjük, akkor igazából nem tévedhetünk el, mert jó irányba tartunk. Nagyon érdekes, hogy ennek a zarándoklatnak a szervezését, védlökségét a Magyar Honvédség karolta fel. És nagyon örülök, hogy általad ennek a zarándoklatnak, még hogyha csak a végére is, de ideérhettem, és a tábori püspök úr üdvözletét és a Jóisten áldását elhozhattam nektek. Nagyon bízom benne, hogy neked és a zarándoktársaidnak is ez a zarándoklat meghozta a kedvét, hogy jövőre is elgyertek, és talán jövőre már zarándoktársaként gyalogolhatjuk ezeket az utakat.
Nagyon jó lenne, ha mindenképp szélesebb körben, vagy szélesebb spektrumban is volna lehetőség erre. Jó, természetesen az eddigi idők, a Covid, stb. Az befolyásolta ezt az egészet, de mindenképp méltányolandó és értékelendő dolog, mert azért nem kis fizikális, és a társakból kiindulva nem kis pszichikai kihívás látni ezt. És vannak nagyon jó aktív keresztény kollégáink, mert például akik megtehetik a családjuknál fogva, jobban gyakorolják a hitüket, nekik is volt új dolog, vagy amikkel találkozhattak itt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár percet, ezeket a szép gondolatokat megosztottad velem. Jó volt egy kicsit ülni a sok gyaloglás után, és hát hamarosan bevegyünk a templomba, és akkor a zarándokok fogadásával, áldásával és megajándékozásával zárjuk le ezt a szép zarándoklatot, de ahogy mondtad, ez még a lelkekben, a zsigerekben, az izmokban még jó sokáig el fog kísérni titeket.
Kálinger Roland Rozsi atya interjúját hallották. Az 52. eukarisztikus világkongresszus kapcsán a Szentmisén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival együtt mintegy 100 püspök és sok száz pap koncelebrált. A Szentmisén részt vett mások mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter is. Mint ahogyan szeptember 11-én szombaton délután a Kossuth téren bemutatott Szentmisén, a Hősök teréig vonuló gyertyás körmeneten Ferenc pápa által bemutatott Szentmisén részt vettek a Magyar Honvédség önként jelentkezett katonái alkalmazottai, valamint több katonai hagyományőrző szervezet képviselői és családtagjaik. A hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák, valamint a katonai hagyományőrzők és családtagjaik a pápa által vezetett Szentmisére a Stefánia palotából indulva vezénylő parancsnokkal dobkíséret mellett alakzatban érkeztek a Hősök terére. A katonai csoport a katolikus tábori püspökség szektorában vett részt a Szentmisén, ahol a liturgia ideje alatt a katolikus lelkészi kar állományából Kálinger Rolanddal ezredes, Horváth József őrnagy és Nagy Endre Ferenc százados tábori lelkészek látták el a megjelentek lelkipásztori szolgálatát. S még egy további honvédségi hír.
A második bécsi döntés értelmében 1940-ben Nagyszalontát visszacsatolták Magyarországhoz. A város számos fiatalja vonult be katonának, hogy a hazájáért harcolhasson. Sokuk sosem tért haza. A település köztemetőjében közülük 137 név szerint is ismert hősi halotta hússza örök álmát, valamint 74 olyan magyar katona is, akik az ország több pontjáról érkeztek Nagyszalonta védelmére. Emlékük előtt tisztelegve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Nagyszalonta önkormányzata közös összefogással végezte el a Hősök emlékkertjének állagmegóvását. A zöld felületek rendezését, a feliratok olvashatóvá tételét és a kőfelületek tisztítását felülelő munkák után ünnepélyesen is átadták a katonai parcellát. Németh Szilárd, parlamenti államtitkár miniszterhelyettes beszédében a méltó megemlékezés fontosságát hangsúlyozta.
A hősi parcellák, sírkertek minden jelzésénél erőteljesebben hívják fel a figyelmünket a béke fontosságára és törékenységére, valamint arra, hogy nekünk, az utókornak minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a béke megóvása érdekében. Egyúttal pedig fontos kötelességünk is, hős honvédeink emlékének méltó ápolása, végső nyughelyeik és emlékműveik megóvása, gondozása. Bárhol is helyezték el a világban örök nyugalomra elesett honvédeinket, a mi feladatunk, a mi kötelességünk, a méltó, a kegyeletteljes és tiszteletteljes megemlékezés, a múlt tisztelete, a hősök emlékének megőrzése. Magyarország kormánya, benne a Honvédelmi Minisztérium, és természetesen a Magyar Honvédség teljes mértékben elkötelezett katonahőseink, hősi honvéd halottaink emlékének méltó megóvása iránt.
További hírekről informálódhatnak a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu, illetve a honvédség oldalán, amelynek elérhetősége www.honvédelem.hu. Köszönöm a figyelmüket. Az Interalma Caritas Fegyverek között a szeretet 406. adásával jelentkeztem. Búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Egy hét múlva is tartsanak majd velünk. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.